Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jövő héten lesz a Szaló 2025, amelynek mottója a Szent Évhez kapcsolódóan a remény zarándokai. Ismét megrendezik tehát az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseményét, az Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. Csütörtökön Ternyák Csaba érsek mutatja be a nyitó szentmisét. A négy napos találkozó nem csak lelki feltöltődés, de felejthetetlen közösségi élményeket is kínál. A programban előadások, tanúságtételek, műhelyfoglalkozások, közös imák, szentségimádások, koncertek és vidám közösségi események váltják egymást. Az ukrán uniós tagság nem történik meg, Magyarország megállította azt, jelentette ki a miniszterelnök még tegnap a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor megismételte, hogy szerint az ukrán EU csatlakozás tönkretenné a gazdaságot és behozna a háborút az unióba. Az ukrán külügyminisztériumba kérették a magyar nagykövetet a kormány barátságtalan nyilatkozatai és egy új plakátkampány miatt, írta meg az Ukrajinszka Pravda elsőként. Kijev szerint a kormány negatív színben tünteti fel Ukrajnát, és ezt megpróbálja belpolitikai célokra használni. Az ukrán külügyminiszter helyettes bekérette a kijevi nagykövetünket, Heitzer Antalt, értésére adni az ukrán kormány a fölötti elégedetlenségét, hogy, amint fogalmazott, Magyarországon egyes politikai erők megpróbálják az ukrán kérdésbe vonni a belpolitikai küzdelembe. Nagykövetünk válaszra már nem kapott lehetőséget, a partner azelőtt elhagyta a tárgyalót, hogy a szóbeli reakciót megvárta volna, írta a külügyi államtitkár a Facebook oldalán. Így azért nehéz párbeszédet folytatni, tette hozzá Magyar Levente. Csalódott az amerikai elnök, mert úgy látja, Vlagyimir Putyin nem akarja befejezni az Ukrajna elleni háborút. Donald Trump előzőleg egy órán át beszélt telefonon az orosz elnökkel, de közösségi oldalán azt írta, semmilyen előrelépés sem tettek. A Kreml szóvivője Dmitrij Peszkov azt mondta, Oroszország folytatja a különleges katonai műveletet, eközben várják Ukrajna válaszát a béketárgyalások harmadik fordulójának időpontjáról. Telefonon tárgyalt egymással az ukrán és az amerikai elnök, Volodymyr Zelenszkij szerint megállapodtak abban, hogy dolgoznak a légtér védelmének megerősítésén. Ezügyben a két ország küldöttsége közötti találkozóban is megegyeztek. 56 Gidrán harcjárművel bővül a Magyar Honvédség eszközparkja, közölte a honvédelmi miniszter. A harcjárművek közös fejlesztésűek egy török vállalattal, amely az alapgépkocsit gyártja, ismertette Szalai Bobrovnicki Kristóf. Fellendítheti az építőipart a 3%-os kedvező kamatozású ingatlanvásárlási hitel, mondta az építési vállalkozók szakszövetségének elnöke a Kossuth Rádióban. Koi László hozzátette, számításaik szerint idén várhatóan 12 000 új lakás épülhet. A CATL kínai akkumulátorgyár átfogó munkaerőpiaci ellenőrzését kezdeményezte az elbocsátásokról szóló hírek miatt a kormányhivatalnál a debreceni önkormányzat. Hangsúlyozták, minden a városba települő cégtől elvárják, hogy amennyiben megfelelő képzettségű magyar munkaerő áll rendelkezésre, akkor azokat alkalmazza. Műemlékként nyilvánította a hegyvidéki turulszobrot az építési és közlekedési miniszter. Lázár János indoklása szerint ennek célja a Turul képzőművészeti értékeinek megőrzése. Kovács Gergely, a 12. kerület kutyapárti polgármestere szerint a szoborról a helyi közösségnek kellene döntenie. Földrengés volt tegnap Csongrád térségében. A Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium 3-as magnitúdójú földrengést mért 16 óra 25 perckor. A lakosság az epicentrum közelében érezte a földmozgást. Görögországban több ezer embert evakuáltak erdőtüzek miatt, Törökországban már emberéletet követeltek a lángok. Kréta szigetén és Atén közelében is tűz van, a hatóságok több mint 5000 turistát, szállodai alkalmazottat és helyi lakost evakuáltak. Mérgező gázt tartalmazó felhők átvonulására figyelmeztettek a spanyol hatóságok, miután robbanások történtek egy akkumulátor újrahasznosító üzemben Madridtól északkeletre. Mintegy 60 ezer környékbelinek küldtek üzenetet, hogy lehetőleg ne hagyják el otthonaikat, csukják be ablakaikat és kapcsolják ki a légkondicionáló berendezéseket is. A hirtelen lehulló szokatlan mennyiségű eső miatt villámárvizek alakultak ki pénteken az Egyesült Államok Texas államában, a Guadalupe folyó mentén, írta meg a CNN. Az árvizekben legalább 24 ember meghalt, miközben a mentőcsapatok további több tucatnyi a víz csapdájába esett embert próbáltak megmenteni. Az eltűntek között vannak 23-an, akik egy, a folyópartján található, csak lányoknak szóló keresztény nyári táborban voltak, amikor a víz kiáradt. Engedélyezte a génmódosított szója behozatalát az Unióba, valamint felhasználását az élelmiszerekben és takarmányokban az Európai Bizottság. A termesztés azonban továbbra is tilos. Az engedély 10 évig érvényes. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk holnap is. Csapadék nem hullik, a szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet vasárnap hajnalban 10, napközben aztán 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Akarsz-e futni, arany éjszakába futni velem? Földre bukni, és az égre nézni fel.
Akarsz-e adni árva csillagoknak szép neveket, s nevetve hagyni, hogy a szél sodorja fel. Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy eddig is tart. Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom?
Akarsz-e bújni, velem összebújni zordteleken, és lángra gyúlni fázós fehér reggelben?
A hóba írni édes titokból szőtt rejtjeleket, hogy szóra bírni más ne tudja senki sem.
Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én akarom?
Van az úgy, hogy semmi sem jó, és van az úgy, hogy lenni sem jó. Hát gyere mondd, hogy akarod mi, és ezer év sem tépedsz.
Akarsz-e szánni, ha egyszer bánni kell a bűneimet? Akarsz-e látni, ha lábam rossz utakra tér?
Az arcod látni, amivel megosztott a tükreid. Akarsz-e engem, aki csak ennyit ígért?
Akarsz-e együtt ülni házad küszöbén majd, és arra nem gondolni, hogy meddig is tart? Akarsz-e rám találni őszbe rohanó üres vonaton? Akarsz-e bennünk hinni, ahogy én?
Hogy semmi sem jó, és van az úgy, hogy lenni sem jó. Hát gyere mondd, hogy akarod mi,
ezer év sem téphet szép.
Évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. 5 évvel ezelőtt, 2020. július 6-án hunyt el Ennio Morricone, Oscar és Grammy-díjas zeneszerző, karmester, hangszerelő és zenész, az egyetemes filmzene egyik legismertebb és egyik legnagyobb hatású alakja. Karrierje során több mint 500 filmzenéjét írta, köztük az Egy maréknyi dollárért és a Volt egyszer egy vadnyugat című klasszikusokét. Halálakor ügyvédje és barátja Giorgio Assuma közleményében azt írta, Morricone elméje az utolsó pillanatig tiszta volt. Halála előtt el tudott búcsúzni feleségétől, gyerekeitől és unokáitól, és a publikumnak is meg tudta köszönni kreativitása állandó támogatását. Ennio Morricone 1928. november 10-én született Rómában. A római Santa Cecilia konzervatóriumban végezte zenei tanulmányait, és egyebek mellett trombitán tanult játszani. Zenei érdeklődését szintén trombitás édesapjától örökölte. Első darabjait 6 évesen írta, kedvence Weber a Bűvös Vadász című operája volt. Előbb a színház, majd a tévé és a rádió számára dolgozott. Először 1964-ben Sergio Leone-nak írta fel az Egy maréknyi dollárért című alkotásához, hogy néhány betét dalnak készítse el a hangszerelését. Végül aztán Leone felismerve Morricone tehetségét, az egész filmzenét rábízta. Rendhagyó módon előbb a zene született meg, a jeleneteket ehhez igazodva forgatták, olykor később is komponált úgy, hogy egy-egy kockát sem látott a filmből, de ismerte a forgatókönyvet és a lényeges információkat. Stílusa rendkívül egyedi és újító, elsősorban azért, mert jó részt a hagyományostól eltérő hangszereket alkalmazott, mint például a harmonika, a harang, az elektromos gitár és számos primitív, roppant egyszerű hangszer, ugyanakkor előszeretettel alkalmazta a fütyülést is, mellyel különösen felhívta magára a figyelmet. Műsorunkban most az Egy maréknyi dollárért című alkotás népszerű betétdala következik.
Thank you.
A mozik 1968-ban mutatták be a Volt egyszer egy vadnyugat című filmet, s ez az év lett pályafutásának legtermékenyebb esztendeje, még 25 filmet láthatott a közönség az ő muzsikájával. A Volt egyszer egy vadnyugat című művelet minden idők egyik legkelendőbb instrumentális filmzenéje, amelyből több mint 10 millió példány kelt el.
Thank you.
A jó, a rossz és a csú filmzenéje a második helyen áll a valaha komponált legjobb filmzenék top 200-as listáján, a Misszió kísérőzenéje pedig 1986-ban aratott világsikert. Bár sohasem hagyta el végleg a hazáját, a legnagyobb hollywoodi rendezőkkel dolgozott együtt. Írt zenét filmdrámához, vígjátékhoz, kalandfilmekhez, horrorhoz, akciófilmhez, politikai krimihez, hollywoodi szuperprodukciókhoz, történelmi és életrajzi filmekhez egyaránt. A meghatározó filmes karrierje mellett számtalan országban vezényelt időnként zenekarokat a nagy sikerrel. Így dolgozott már spanyol, brazil, német, angol, bolgár és magyar zenekarokkal is. Magyar vonatkozásban jelentős, hogy több kontinenst érintő turnéjára a Győri Filharmonikus zenekart kérte fel kísérőnek. A debreceni Kodály kórus pedig 2014 és 2019 között 12 európai országban több mint 40 alkalommal működött közre Ennio Morricone koncertjein. A következő percekben a jó, a rossz és a csó filmzenéje hangzik el. A világhírű francia színész Jean-Paul Belmondo egyik leghíresebb alkotását is Morricone zenéje kíséri. Méghozzá szintén egy közismert dallamról van szó. A Profi című krimi főcímdala számtalan változatban csendült fel az elmúlt 40 évben, és örömmel használták fel például csengőhangnak is. A zeneszerző eredetileg nem ehhez a filmhez írta művét, hanem az 1971-ben megjelent Maddalena című alkotáshoz. De egyes források szerint Belmondónak annyira megtetszett, hogy ragaszkodott hozzá, hogy ez a zene szerepeljen a filmben. Az elmúlt évek egyik szívfacsaró jelenete volt, amikor a színész elhunytával koporsóját a Profi című film Ennio Morricone szerezte zenéjére vitték, amelyet a köztársasági gárda zenekara játszott akkor. Műsorunkban csendüljön fel a Profi című film felejthetetlen betét dala. Thank you. Műsorunk végén nem mehetünk el szó nélkül Ennio Morricone magyar vonatkozása mellett sem. Mind a mellett, hogy számtalanszor járt és koncertezett hazánkban, a magyar származású Koltai Lajos operatőrrel például háromszor dolgozott együtt, a Malina, az Óceánjáró zongorista legendája és a Sorstalanság című filmek felvételekor. Ez utóbbi zenéjét a Magyar Rádió 22-es stúdiójában vették fel, és szintén Morricone a zeneszerzője. A filmeken túl előszeretettel dolgozott magyar zenészekkel és énekesekkel. 2015-ös koncertsorozata alkalmával például már harmadik alkalommal vitte magával a Debreceni Csokonai Színház énekkarát turnéira. Kedves hallgatóink, műsorunk utolsó zeneszámaként a Sorstalanság című film egyik betét dala következik. Kedves hallgatóink, az elmúlt fél órában az 5 évvel ezelőtt elhunyt Ennio Morricone, Oscar és Grammy-díjas olasz zeneszerzőre és karmesterre emlékeztünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője, Túri Sarolta. További szép napot kívánok minden munkatársam nevében.
Kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, a mikrofonnál Somosvári Eszter Anna, a mai műsor szerkesztője. És itt ül mellettem, nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Rostás Baja Piros, Prima Primissima díjas és Pro Agria díjas EGRI szobrászt, közel 60 monumentális köztéri szobor alkotóját. Beszélgetésünk apropója, hogy ez idén Eger csillaga lettél magad is.
Igen, Eger csillaga díjat kaptam, amiért nagyon hálás vagyok, és még mindig próbálom megemészteni, hogy megtörtént. Ugye ez a harmadik jelölésem volt. Tehát jelöltek egyszer 2011-ben, amikor a Prima díjat kaptam meg, úgyhogy végül is vigasztalódtam. Aztán jelöltek 18-ban, amikor a férjemmel együtt ugye az iskolánkat, ami nem iskola, hanem a műteremben, ahol mi tanítunk, mint szervezet voltunk jelöltek. És voltam most, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ha most nem, akkor sosem. Ugye most az egyszer kértem is a szavazókat, hogy szavazzanak, mert amúgy nem szeretem kérni az embereket. Úgy voltam vele, hogyha úgy gondolják, majd szavaznak rám, de aztán úgy néz ki, hogy ez úgy működik, hogy azért bátorítani kell a népet.
Hogy merjék mondani a véleményt, ugye?
Így van.
Gratulálok hozzá. Hogy emlékszel vissza? Mi volt az az első pillanat, ami már alkotással, szobrokkal kapcsolatos az életedben?
Hát ugye mindig azt mondom, hogy 13 éves koromban kezdtem, de ha visszagondolok, és ma már ugye, hogy beszélgettünk a tanítványainkkal, és mondják ugye a szülők, hogy jó, a kislányom már 3 évesen rajzol, 4 évesen. Nem, én nem rajzoltam, én átalakítottam a játékaimat szó szerint, tehát voltak lefejezett, levágott hajú babák, átalakított ruhácskák, legót ráraktam a radiátorra, tehát szerettem átalakítani a dolgokat. Igazából mondhatom, hogy már itt kezdődött az a kreatív rész, tehát én nem voltam egy nagyon rajzolós kisgyerek, viszont később, mikor 13 éves lettem, és anyukám nagyon beteg volt, ugye az angol kisasszonyokhoz jártam a katolikus lánygimnáziumba, legelső osztályba, ami Magyarországon még akkor indult, ugye a katolikus iskolák akkor indultak be a rendszerváltás után. Ott ugye nagyon sok volt az energiám, és végre megtalálták a módszert, amivel végre befogadják a számot, ami az volt, hogy anyagot adtak a kezembe a kerámia szakkörbe. Tehát itt kezdődött minden. Feltűnt rögtön az, hogy csendben maradtam, ami már egy óriási dolog. Tehát azt jelenti, hogy a gyerek le van foglalva végre. Később pedig 15 éves koromban a nagypapám elhunyt, és akkor el is döntöttem, hogy én szobrász leszek. Tehát itt nekem elég korán így kiderült, hogy nekem mi a misszióm. Én kaptam egy hivatást, kaptam egy álmot a Jóistentől, és akkor ezt így próbáltam megvalósítani.
És végig kitartó voltál, végig haladtál tovább, tanultál, képezted magad.
Igen, mondjuk volt benne azért olyan pont, amikor a szerelemmel foglalkoztam, és akkor anyukám rám cigált vissza, hogy jó gyerekem, de azért ne feledd, hogy erre készülsz ott 6 éve, hogy egyetemre menj. Úgyhogy mikor a tanítványokkal beszélünk, hogy mi ugye mentorként őket egy életen át támogatjuk, akkor is, mikor eltűnnek, akkor arra gondolok, hogy igen, van, amikor az ember a szerelemmel van elfoglalva, vagy a házépítéssel, vagy a gyerekkel, vagy ki tudja, hogy elmegy egészen más útra, aztán rájön, hogy ez az útja, tehát, hogy nem lehet tudni, hogy kinek, kire mi vár.
De te mindig maradtál az utadon, illetve mindig volt melletted valaki, aki visszaterelt aztán a helyes útra.
Így van. Édesanyám volt igazából az én kis korbácsom, ugye mindig mondjuk a gyerekeknek, hogy én vagyok a korbács be, aki ugye hajtjuk őket a férjemmel együtt, Andrej Jovicsal. És anyukám pedig mindig emlékeztetett arra, hogy mi az én álmom, és mert ugye nem ő találta ki, hanem én, és én eléjük álltam, emlékszem, 15 éves koromban odaálltam anyukám meg a testvérem elé, és mondtam, hogy anyukám, az a helyzet, hogy én szobrász leszek, nagy köveket fogok faragni, és lesz bizony olyan időszak, mikor nagyon éhes leszek, adtok-e egy zsíros kenyeret? Elfogadjátok-e? És azért ez egy felelősség volt, mert bizony volt olyan, hogy kellett nekem zsíros kenyeret adni. Hát remélem, most már csak a bor mellé, sör mellé az embernek jó kedvébe vacsorára, de igen, vannak nagyon nehéz időszakok a művész életében.
Hogy emlékszel vissza a tanuló időszakra? Voltak olyan mesterek, akikre azóta is visszagondolsz, akik példát adtak, vagy esetleg még most is segítenek néha?
Hát a kezdetek kezdetén nem nagyon volt mesterem, mert nem nagyon vállaltak Egerbe, ugye. Kezdődött ott, hogy én 16 évesen cenzúrázatlanul kiraktam egy kiállítást a Gárdonyi Géza Színháznak a aulájába, ahol ugye volt mindenféle elég realisztikus szobrok, ugye hát akkoriba kezdtem, akkor még tanultam, voltak portrék, volt téma szerelem, íma, vizitáció, tehát nagyon sok minden, amit ugye egy gyermeki lélek megél. Tehát ugye ott volt a gyermeki hit, amit ugye úgy hívtunk még, hogy gyermeki hit. Szerintem az már megint gyermeki hit lett. És akkor ott voltak a napi dolgok, amiket megéltem, ugye a szorongás, a sikoly, tehát ott volt rengeteg olyan érzés, amit nem tudtam amúgy kifejezni, mindig ugye egy kis vidám lányka voltam, de valahol ezt ki kellett adni. És akkor a visszhangja lett ennek a kiállításnak, ugye onnan jöttem én, és kitanított engem, hogy a szakma szemében igazából ez ellenszenvet váltott ki. Ugye, mert írtak rólam az újságok. Tehát nyilván azért feltűnik egy ilyen jelenség, akkor az amellett nem megy el az ember csak úgy. Ők ezt nem jól kezelték, és amikor anyukám azt mondta, hogy itt van, kiderült, hogy tehetséges a gyerekem, és felhívott egy pár Egerben élő művészt, visszautasítottak nagyon sokan, hogy tanuljon meg a gyerek előbb, rajzoljon 100 fejet. Anyukám azt mondta, hogy 100 fej után a gyerek megy egyetemre, és tényleg így is lett különben. De én dolgoztam nagyon keményen. Akit elmondhatnék, hogy nagyon fontos volt számomra, a Ferenc Tamás festőművész, aki a Dobóba volt a rajztanárom, aki igazán hatással volt rám, és le tudott ültetni, rajzolni, mert én akkor se ültem már nyugodtan. Illetve Mártika néni, Juhászné Mártika néni volt, aki igazából az apácáknál, az angol kisasszonyoknál felfedezte ezt az agyag iránti szeretetemet, úgyhogy őt mindenképp megemlíteném. Később ugye voltam Pusztai Ágostonnál egy pár órát, de úgy nem éreztem, hogy így kiteljesedtem volna ott, illetve a jegyeimen rontottam, úgyhogy akkor kellett járnom extra órákra, hát ez ilyesmi, ugye ezt mindenki ismeri, ugye a kis szülő főleg. Hát később ugye elmentem Kőpálhoz, Antal Pista vitt el oda, Antal István ugye nagyon sokaknak ismerős név, ugye Egerben nőtt fel, anyukám osztálytársa volt, és a osztályfőnökük hívta fel, Antal Pista akkor már ott dolgozott a Kossuth Rádióban, hogy Antal Pista, gyere gyorsan, mert az Rostás Inci lánya, nagyon tehetséges, úgyhogy meg kell kritizálni a munkáit, úgyhogy jött is. Elvitt engem Kőpál hevesi művésztelepére, és megmondta, hogy befogni a számat, és azt csinálni, amit a mester mond. Akkor faragtam egy indián fejet, de a Kőpát nem sikerült meggyőznöm, hiába próbáltam visszafogott lenni, azt mondta, hogy mert ő nem színésznő lesz. És hát ugye minden akartam lenni, én gyerekkoromban minden kislány akar musical színésznő lenni, meg minden, hát én még stewardess, kommandós, minden is akartam lenni, én úgy gondolom, hogy minden is lettem. Tehát énekesnő is vagyok, mikor éppen énekesnő vagyok, színésznő, mikor fellépek a színpadra, ugye? Stewardess, mikor repülök, tehát hogy igazából ezeket megvalósítottam. Később voltam képzőművészeti főiskolán, 3 fordulón végigjutottam, de nem jutottam be. Akkor végeztem, Téba az iskola neve, Budapesten egy jemezdíszlettervezés grafika szakot, majd jelentkeztem Pécsre. Pécsett a nagymesterem Bencsik István volt, aki Magyarország egyik legnagyobb köves szobrásza, és hát ő egy életre meghatározó figura volt az életemben, mert ő hiába nem tanított minket már 5 éven keresztül, de ő abszolút kiállt értem, tudott kezelni, segített az utamon, az ő pár mondata az nekem egy életre leckét adott. Persze azért voltak Colin Foster, rengeteg mester volt még, akik foglalkoztak velem. Később pedig ugye, aki még tanított, az Turhan Csetin volt, Törökországból ugye a doktori mesterem, illetve még számos mester. Úgyhogy ők voltak, akik elsősorban tényleg mély hatással voltak a pályafutásomra.
Ahogy én emlékszem, illetve hogy régebben beszélgettünk, hogy ugye soha nem adtad fel, mindig kitartóan tetted a dolgodat, és próbáltál előre haladni a saját ösvényeden, illetve, hogy nagyon hamar elkezdtél az agyag után kővel is foglalkozni.
Hát ugye kiderült gyorsan, hogy az agyag az nem elég az én energiámnak, tehát hogy ha most azt mondjátok, hogy gyors vagyok és energikus, akkor azt képzeljük el, mint 30 évvel ezelőtt, mert most ugye 45 vagyok, tehát egy leállíthatatlan kis energiabomba voltam, és tényleg nehezen ültem a feneke, mert ma már azért elfárasztom magam annyira, hogy le tudok ülni, de még így is nehéz. Igen, ugye nagyon sok buktatóval jár egy művészpálya, tehát azért a mesterek is azt mondják, hogy hiába rajzolsz 10 rajzot, azt mondták, hogy ez nem jó, ez nem jó, ez nem jó, és hiába mondtam, hogy akkor mondjanak egy utat, hogy mi a jó, miért nem vagy olyan, mint ő, meg, tehát megvoltak nekem a harcaim a mesterekkel is. Ugye művészként megélni, igazából a megélhetés az általában a fő probléma, de ez szerintem ma már mindenkinek, tehát ma már ugye nincsen, hogy biztos szakma, amit nehezen tudunk megértetni a szülőkkel, de sajnos ez így van. Úgyhogy voltak a kis harcaim a szakmában, a szakmabeliekkel, az, hogy nőként ugye követ faragok, az nem egy átlagos dolog, mert ugye fizikailag ez egy nagyon megerőltető munka, úgyhogy meg is kellett tenni hozzá a szalonnát.
Muszáj is kell az energiahez.
És akkor, tehát ezért ugye nyilván az épiszkálja a férfi csőrét, hogy mondjuk egy nőszobrász sokkal gyorsabban dolgozik, vagy ügyesebb, vagy fiatalabb, vagy úgyhogy igen, tehát még a szakmában is nagyon sokáig kellett küzdenem a státuszomért, de aztán eljutottam hál' Istennek arra a pontra, amikor azért én már kifaragtam, hogy 30-40 követ, hogy onnantól kezdve engem már hívtak zsűribe, külföldre, tehát én adtam neveket Iránba, Kínába, számos helyen javasoltam szobrászokat, szimpozionokra, hogy ez így működik, hogy akkor felhívnak, hogy te ismersz, ki az, akiért felelősséget választ, nem csak mint szakmabeli, hanem aki ott tud élni egy hónapig, vagy két hónapig ugye az adott helyszínen, abban a bizonyos kultúrában, azon viszonyok, körülmények között. Tehát ezekért nekem felelősséget kellett vállalni.
Amennyire emlékszem, nagyon hamar mentél külföldre is, tehát hogy hamar utaztál sok felé, ráadásul abszolút egzotikus, meg különleges helyekre, ahol, ahogy említetted is, teljesen más kultúrába kellett ott élned addig, amíg adott esetben el nem készültél egy szoborral. Márpedig ezek a szoborok nem két nap alatt készülnek el.
Bizony, bizony, ugye, hát ugye amikor lediplomáztam Pécset 2004-ben, akkor én nagyon szerettem Pécset, és akkor próbálkoztam azzal, hogy mondjuk ott maradjak, mert itt Egerben még nem láttam magamnak perspektívát, ugye elindultam úgy, hogy nem fogadtak itt be. Aztán elvitt a szerelem Szerbiába, aztán visszacsapott a szerelem, tehát egy kalandos, hát azért 20 évesen nyilván. De én egy jó egy-két évig, akkor még nem nagyon mentek ezek a, nem volt még ilyen mobiltelefont, vagy akkor tájt indult be, amikor én 20 éves lettem. Tehát akkor még bizony el kellett küldeni postán a jelentkezéseket szimpoziónokra. Jó két évig én csak pályáztam. És az ugye azzal járt, hogy édesanyámnál ott voltam elkeseredve, hogy miért nem indul be, mert amit kaptam volna lehetőséget, ugye férfi szobrász közösségekbe, ott ugye a nőnek hátrébb van a helye, ott nehezebb lett volna kitaposni az utamat, amire én úgy gondoltam, hogy én ennél sokkal erőteljesebb vagyok, és megcsinálom magam. És az érdekes, hogy amikor ez egyszer csak beindult, és volt olyan szimpozián szervező Litvániában 2006-ban, aki észrevette ezt a őrült energiát, és mikor ugye a litvánok azok ilyen két méteres óriási emberek, mondjuk az asszonykáik picik, és vannak nagyon jó gránitjaik. Na most a gránit az azért elég kemény kő, ez volt az első gránit élményem, és akkor ki kellett választani ott a helyi adott kavicsokból, hogy mi lesz, melyik lesz a miénk. És mindenki választott, és én mondtam, hogy ne ez lesz az én big mamám. Ugye hát egy ilyen két méteres kövecske. És ránézett az ember, ugye a szervező, hát ez nem big, mert ő ugye 2 méter 10 centi volt, ez nem big, itt nem big, úgyhogy ő ad nekem egy követ, dupla akkorát. Mondtam, hogy hát jó, de ugye van egy hónapom, és én még gránitot nem faragtam, ami ugye legalább ötszörös olyan energia, mint egy márvány. Technikailag nagyon sokkal nehezebb. Adott mellém egy asszisztenst, egy orosz embert, aki nem nagyon beszélt, csak annyit, hogy robota, a Viktort, aki első nap kétségbe esett, mert akkor még nyilván nem úgy haladtam első nap, első vágások. Aztán látta a szorgalmamat, hogy én reggel 6-tól már vágtam a követ, még mindenki még alukált. És a végén kész lett a Big Mamám, és egy hatalmas sikert aratot kaptam, és egy bronzdiplomát ott akkor ott ugye közönség szavazat alapján. És azért az szerintem előre vitt nagyon a professzióba, a szakmámban. Tehát ez nagy lendület volt ahhoz, hogy utána egyre több helyre bejutottam, egyre több helyre meghívtak. Nagyon sokat jártam keleti országokba. Ugye én pályáztam mindenfelé. Az Unióba is pályáztam, meg ugye akkor még épp, hogy volt Unió, igen, meg Európa felé is, meg Spanyolban, meg mindenfelé, de valahogy mindig keletre hívtak. Úgyhogy mondtam, valami dolgom van nekem ott ezek szerint, úgyhogy jártam én bizony Baj, Irán, Perzsa-öbölbe befaragtunk, a Indiába, Kínába 3-szor, Egyiptomba, tehát nagyon sok Törökországban 13 szobrom is van, úgyhogy nagyon, sokkal több azon a világ azon a részén levő szobrom, mint mondjuk itt nyugaton.
És az, ahogy hallottál előre, vagy ahogy vissza nézze az úton, meg fejtetted, hogy miért lehetett, így, hogy inkább ott, Irán, mint a másik irányba.
Én most Perzsa, mondjuk, ha ugye öbből megkérdeznéd, hogy miért éppen Törökországban mentem doktorira, akkor is elmondtam, hogy azért, mert nekem Európa unalmas, tehát itt van egy megszokott barokk, reneszánsz, stb. Imádom, tehát egy gyönyörű, meg ugye a román stílus, meg gótika, tehát oda vagyok ezekért, meg imádom a barokk városomat, meg ugye a klasszicista épületeket, tehát nincs ezzel gondom, de én úgy gondoltam, hogy ha már leállok a sikeres munkám közepén, mert ugye a doktoréz azt jelentette, hogy nekem le kellett állnom pár évre a faragással, és akkor már volt több, mint majdnem 30-valahány szobrom, tehát 31 éves volt, amikor elkezdtem a doktorit, akkor olyan helyre megyek, ami ad nekem valami ami extrát, új. Bizony, teljesen más kultúra, más vallás, más nézet, nagyon finomak az ételeik, ezt ugye tudjuk. Úgy voltam Törökországban például, hogy ott gyönyörű márványok vannak, de mikor oda mentem, azt mondta a mester, hogy itt bizony nem kap márványt, mert maga már annyi márványt faragott. Úgyhogy mindennel dolgoztam, szappannal, fűszerrel, mindennel. Ez az egyik, amiért magamtól is szívesebben mentem mondjuk keletre. A másik pedig ugye át kellett formálni a formáimat. Tehát ugye keleti országokban nagyon sok helyen ugye ott nagyon sok a muszlim, ugye Kínában ott abszolút semmi, ott például a realisztikus szobor. Tehát mindig hozzá kellett a szobrot adaptálni a helyszínhez, hogy hova is megyek, és akkor le kellett egyszerűsítenem a történeteket. A köztéri szobrászoknak így az elmúlt 50 évben főleg ilyen dizájnt visz, ami mindenhol elfogadható. És jó, mert az is lenyomat maradhat egyszer majd, hogyha ki tudja, mi lesz még. De én mindig úgy gondoltam, hogy ez nekem olyan, mint egy napló, tehát én szeretném az általam megélt személyes dolgokat valahogy formába önteni, még akkor is, hogyha mondjuk egy ilyen duci csapfej, csakláb forma lesz, mert ugye le kellett egyszerűsítenem, de hogy azt adjam át, amit én megélek, és azoknak adjam itt a lenyomatait. Ugye igazából én onnan is kilógtam egy kicsit. Köztéri szobrászok közül. Mondták is a kollégák, hogy ők ezt nagyra becsülik bennem, hogy bátor vagyok, mert ugye ez azt jelenti, hogy nagyon sok helyre nem jutottam be viszont emiatt.
De nem kötöttél kompromisszumot.
Így van. Nem, úgy voltam vele, hogy csináltok én is csavart, de minek? Persze, most visszagondolok, hogy száz éves, akkor... na és mit faragtam? Hát faragtam egy láncot, meg egy csavart, meg egy kalapácsot nagyba, akkor úgy jó, de hogy...
Igen, hogy abba hol vagy te. Meg ez mit, mit ad?
Nem dizájner vagyok én, hanem szobrász, ugye.
Igen. De ez érdekes, amit mondasz, hogy a saját magad által megélt dolgokat próbáltad mindig szoborba önteni. Ugye akik ismerik a munkádat, már pedig sokan ismerik a munkádat, főleg itt Egerben, hogy ugye mindig alakok vannak, amik megjelennek. Ha van tárgy is, akkor is van mellette egy alak, és mindig az alak a hangsúlyosabb.
Így van, igen. Igen, én mindig mondom, hogy elég emberközpontú vagyok. Tehát mikor nekem azt mondták, vagy a mai napig, hogy mondjuk csinálják egy panorámát, tájképet, tehát én nem tudom, tehát nagyon szeretem, különben van, tehát valahogy lementek fotókat magamnak, hogy jaj, de szép, de ahhoz nagyon le kell nyűgözzön a táj, hogy én azt lefessem. Úgyhogy én mindig, nekem mindig az ember és az emberi kapcsolatok, kapcsolódások, ezek voltak a lényeges témáim. A mai napig igyekeztem mindig úgy csinálni, hogy akkor jó van, ez lesz a játéki figurám, de akkor ezen belül legyen az, hogy van az apa, meg az anya, meg a gyerek, meg a baba, mint például itt a nemzedékek terén, amit sokan mondják, hogy mi az fog, majdnem. De nem baj, mert meg kell hagyni az embereknek a saját fantáziájukat élni. Úgyhogy igen, engem elsősorban ugye az ember foglalkoztat.
De olyan érdekes, hogy az ember, hogyha ránéz a szobraidra, akkor ezt érzi is, hogy ez nem egy alak, nem egy portré, nem egy modern, csak egy...
Absztrakt forma.
Így van, igen, hanem igen. Hogy mindig érezni benne, hogy van egy mögöttes tartalom, igen. Amit megalkottál, vagy amit belevittél abba az adott szoborba. Igen. Itt is egyébként, a nemzedékek terén is.
Igen, igen, hát az érdekes különben, hogy én is kaptam azért hívásokat, hogy csináljak történelmi jellegű munkát, és mindig azt mondtam, hogy mondjuk itt van egy 56-os téma. Ugye volt egy időszak, mikor ugye rengeteg támogatást lehetett kapni, vagy a Szent István király. És mindig azt mondtam, hogy jó, de most kinek a szemszögéből? Mert én ugye nem éltem akkor, most kinek a szemszögéből? Tehát én ezt nem éltem meg személyesen. Tehát nincs hozzá személyes kötődő élményem, úgyhogy ezeket nem vállaltam. Ráadásul ugye mindig igyekszem úgy a politikától így távol maradni, és mert nekem vannak jó emberek, meg vannak rossz emberek, meg vannak ugye a közömbösek. Tehát, hogy nekem az nem attól függ, hogy milyen párt, meg nagyon sokszor sem tudom ki milyen párt, különben, hanem így próbálok ebből így kimaradni, hogy akkor fel legyek használva mondjuk ilyen-olyan célra. Én szoktam mondani, hogy én jelenkor szobrásza vagyok. Tehát azt, amit én most itt megélek, na arról tudok hiteles képet adni. De arról, ami történt 100 éve, meg több ezer éve, na most meg tudom oldani, megvalósíthatom, meg ha megmondják, hogy mit, de mennyire lesz hiteles?
Igen, igen, ez egy érdekes kérdés egyébként. Ráadásul történelmi szoboroknál ugye inkább azt szeretnénk, hogy valami klasszikus alkotás készüljön.
De ja, pedig meg legyen olyan, mint ott mondjuk, mint mezőszemeli.
Ez olyan, mint a Petőfi szobrok minden pontosan. Egyes városban, ami én meg van. Nem az, amit az ember valóban.
Nem lehet újítani abban, igen. Ugye nagyon kötött. Tehát ez olyan, mint mikor mondjuk egy barokk templom ugye rendel mondjuk szobrot, ott azért megvan adva, hogy ott akkor barokk kell legyen. És jó, mert azért barokk, tehát azért ez a barokkor, az azért barokk, a reneszánsz, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy nem akarok olyat, hanem ugye itt azért kompromisszumokat kell kötni, ahogy mondtad. Tehát, hogy meg kell találnom, hogy hol találom én meg magam azon belül. Igen.
Igen, hát akkor lesz hiteles az alkotás, igen. Persze.
Nagyon sokan azt hitték, hogy nem is tudok realisztikus szobrokat csinálni, mert ugye főleg oda hívtak, olyan kellett. Úgyhogy mikor például a Ringelhand Gyuri bácsinak csináltam ugye a bronz domborművét a uszodára, ott azért sokan meglepődtek, hogy te ilyet is tudsz, mondom, persze, tanultam az egyetemen, hát a Barcsay Jenő anatómia könyvét ugye mindenki ismeri, Törökországban is abból tanultunk. Az ő tanítványa volt az anatómiai tanárom. Tehát, hogy mi azért nagyon jól megtanultunk azért rajzolni, alakot, meg mintázni. Tehát ugye 5 év az egyetem, az arról szólt. Akkor még úgy működött. Ma már az egyetemek nagy része nem tanítja a klasszikus utat. Ezért is csináljuk mi azt, amit csinálunk a férjem.
A műsor következő részében innen fogjuk folytatni, hogy a férjeddel, Andrea Jovicssal együtt létrehozott ANB többnyelvű összművészeti alkotóműhelyben hogyan is foglalkoztok a gyermekekkel. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Kedves hallgatóinak is megköszönjük a figyelmet, Rostás Bea piros szobrászművésszel beszélgettünk. További kellemes rádiózást kívánok. A szerkesztő Csomosvári Eszter Annát hallották.
Megismételtük januárban készült műsorunk első részét.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!